Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Parlament rossz döntést hozott a migrációs paktum szerdai elfogadásával, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, az is mutatja, hogy mennyire szélsőségesen rossz javaslatról volt szó, hogy az EP-ben, ahol a miniszter szavai szerint 70-80%-ban a bevándorlás nagy barátai ülnek, csak 55-56%-os többséggel mentek át a jogszabálytervezetek. Hozzátette, Nyugat-Európa társadalmi fejlődésének hibáit Közép-Európának nem kell elszenvednie, és Magyarország nem fogad el olyan európai döntéshozatalt, ami ezt a problémát Közép-Európára és Magyarországra lökné át. Elutasítjuk a kötelező elosztást, és elutasítjuk, hogy pénzt kelljen fizetnie Magyarországnak azért, mert nem veszi át a migránsokat. Ez a döntés ebben a formában végrehajthatatlan. Európa számára nem jelent segítséget, és a migrációtól szenvedő társadalmaknak sem fog érdemi segítséget jelenteni, mondta. 5 pontos intézkedéscsomagról döntött a kormány az Európai Agráriumban kialakult helyzet miatt, jelentette be Nagy István agrárminiszter a kormányinfón. A tárcavezető közölte, azon mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából, teljes körű bejelentési kötelezettséget írnak elő, származzon bármely országból. A kormány intézkedett arról is, folytatta, hogy a magyar államkincstár 2024. május 31-ig teljesítse a terület és állatalapú támogatások kifizetését. Nagy István tájékoztatása szerint döntöttek arról is, hogy a kormány 2026-ig további legfeljebb 45 milliárd forintot biztosít az Agrár Széchenyi Kártya programhoz. Elmondta továbbá, hogy a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után évente befizetett adó visszaigényelhető részét a kormány 90%-os mértékre emeli. Az idén 2,5%-os, jövőre pedig 4,1%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, közölte a pénzügyminiszter Budapesten a kormányinfón. Varga Mihály kifejtette, a háborús helyzetben az Európai Unió a vártnál lassabban lábal ki a válságból, a német gazdaság hosszú ideje gyengélkedik, és az exportpiacok szintén gyengék. Emiatt háborús helyzetre tervezett makrogazdasági pályával számolnak, amely szerint a gazdaság az idén visszatér a növekedési pályára, és 2,5% körüli GDP bővülés valósulhat meg. Hozzátette, a várakozásaik szerint a növekedés idén az év második felében felgyorsul, ami segíti az államháztartás helyzetét is. A tárcavezető jövőre 4,1%-os GDP növekedést nevezett megalapozottnak. Az 1990 előtt épült családi házak energetikai felújítását támogató programot indít a kormány 108 milliárd forintos keretösszeggel uniós forrásból, közölte Vitályos Eszter, kormányszóvivő Budapesten. Elmondta, a külső falak hőszigetelésére, a nyílászáró cserére, a használati melegvízrendszer és a fűtésrendszer korszerűsítésére kapható 2,5-3,5 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás. Az átlagosnál alacsonyabb átlagjövedelmű járásokban magasabb támogatást vehetnek igénybe a családok. A beruházásokkal kapcsolatban elvárás, hogy legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni. Ez már a nyílászárók cseréjével és a külső szigeteléssel teljesíthető, közölte a kormány szóvivő. Aggasztó, hogy a NATO irányt váltott az ukrajnai háború támogatása ügyében, és arra készül, hogy Ukrajna oldalán bevonódik a háborúba, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, korábban a NATO csak kommentálta az ukrajnai történéseket, de nem vált a konfliktus tevékeny részesévé, és a világháború veszélyére hivatkozva utasította el a beavatkozás lehetőségét. Mint mondta, ebben az éles és rossz rosszirányú negatív fordulat állt be, nyilvánosságra került egy NATO-Ukrajna misszió terve, azaz a NATO arra készül, hogy Ukrajna oldalán a gyakorlatban is bevonódik a konfliktusba, létre akarnak hozni egy 100 milliárd dolláros alapot, amivel a katonai kiképzést akarják segíteni és a fegyverszállítást koordinálni. Végül az időjárásról. Jellemzően derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de hajnalra az északi középhegység egyes részén réteg felhőzet képződhet, csapadék nem lesz, az északi a szél nagyrészt mérséklődik, csak kevés helyen lehetnek élénk lökések, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a feltámadásról hallják Bognár István gutorföldi plébánost.
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal is, és a mai alkalommal a feltámadásról szeretnék beszélni, hogy mi is ez az egész, hogy hogyan meg miképp. Valószínűleg nagyon sok ismerős dolog lesz abból, amit elmondtam. Szeretném elmondani, hogy ezek az előadások elsősorban olyan embereknek szólnak, akik most ismerkednek újra a kereszténységgel, és természetesen olyan embereknek szólnak, akik ilyen emberekkel kapcsolatban vannak, tehát a hívő és gyakorló keresztényeknek is, hogy egy kicsit összefoglalva találkozzanak egy-egy kérdéssel, és így tudják ezeket a kérdéseket képviselni, és így tudják továbbadni ezeket az információkat. No, tehát akkor nézzük magát a feltámadást, hogy mi is ez, meg hogyan is van, meg miért is van, és ezt egy kicsit így mélyítsük el, főleg úgy, hogy húsvét a feltámadásnak az ünneplése. No, hát először is nézzük magát az embert, Maga az ember az test és léleknek az egysége. Többfajta megközelítés van, test-lélek-szellem, akkor test-lélek-szellem-psziché, de gyakorlatilag most a mi vizsgálódásunk szempontjából elég ezt a kettőt említenünk, a testet és a lelket. A testet a szüleinktől kapjuk, ugye a fogantatásunk pillanatában ezt a természettudományok, ezt a folyamatot feltárták már, a lelkünket pedig Isten teremti. Tehát nem a szüleink produktuma, annak ellenére, hogy a viselkedésünkben vannak olyan jegyek, amelyeket szüleinktől örököltük, az a pszichének a következménye, ami a test és a léleknek egyik kapcsolódási pontja, de a lélek minden esetben Isten által teremtett valóság. Na most, ha azt mondom, hogy emberi lélek, akkor ez már valamit megmagyaráz abból, hogy mi is történik a halálban, ugyanis a halál megelőzi a feltámadást, annak, hogy valaki feltámadjon, annak előtte meg kell halnia, és ezért vizsgáljuk magát a halált. A halál gyakorlatilag a testnek és a léleknek a szétválása. Tehát amikor a test már nem képes az élet funkcióit fenntartani, és megszűnik élő valóságként létezni, akkor válik el tőle a lélek, és kerül át a túlvilágra, de először is Isten elé kerül a lélek. Alapvetően a túlvilágon ugye Isten van, tehát nincs más variáció, tehát akkor találkozunk először Istennel. No, nézzük akkor Jézus Krisztust, hogy ő vele mi a helyzet. Ugye az, hogy ő itt élt a Földön, ez nem nagyon képzi a mai világban viták tárgyát, ezt a történészek nagy többsége teljes mértékben helytállnak elfogadja. Na most ugye, aki itt él a Földön, az meg is hal, ezzel sincs gond, és azzal sincs nagyon probléma, hogy Jézus hogyan halt meg, tehát nem természetes úton, hanem mint lázadót kivégezték. Ez több történelmi, nem egyházi történelmi forrás is megerősíti, és ezért ezt is a történészek hitelesnek fogadják el. Tehát az Úr Jézus Krisztus földi életét úgy fejezte be, hogy földi élete úgy ért véget, hogy egy elég kegyetlen kivégző eszközön a kereszten keresztre feszítették, és ott kereszthalált halt. Ugye a katonát döfte az oldalát, utána levették Jézust a keresztről, és sírba tették. Majd történt valami, ugye az asszonyok mentek Jézus sírjához, akik nem tudták befejezni a balzsamozás szertartását, sietniük kellett, mert ugye közelgett szombat, és hát ugye a szombati munkatilalom meg egyébként is az nagy ünnep volt, tehát nem tudták befejezni, és ezt szerették volna húsvét vasárnap, ugye szombat elmúltával befejezni, ezért hajnalban oda mentek a sírhoz, hogy magát a bebalzsamozás szertartását be tudják fejezni, de akkor már a sír üres volt. Egy sír mikor tud üres lenni? Egész konkrétan egy doboz, amiben én beleteszek mondjuk egy fagolyót, az akkor lesz újból üres, ha kiveszem belőle a fagolyót. Na most ugye magától értetődő lenne, hogy valaki elvitte Jézusnak a testét. De hogy ez a lehetőség ki legyen zárva, ezért az evangéliumok rögzítik azt, hogy Jézus ellenségei panaszkodtak Pilátusnak, hogy hát Jézus azt mondta földi életében, hogy fel fog támadni, ezért őriztesse Pilátus a sírt, és Pilátus ugye Jézus ellenségének mondta, hogy van őrségetek, hát őriztessétek ti a sírt. Szintén az evangéliumok rögzítik, hogy ezek a katonák miután látták, hogy Jézus föltámad, pontosabban nem látták, csak azt, hogy elkezd mozogni a sír, és ettől úgy megijedtek, hogy elszaladtak. Tehát akkor ugye nekik sok pénzt adtak, hogy mondják azt, hogy amíg mi aludtunk, addig jöttek a tanítványok és ellopták. Ugye erre mondja a teológus azt a nagy kérdést, hogy ha aludtak, akkor honnan tudják, hogy a tanítványok lopták el, ha pedig látták, hogy a tanítványok jönnek ellopni Jézust, akkor még miért nem akadályozták meg, hiszen azért lettek odaállítva. Tehát itt sok hazugság van, ami tény az, hogy a sír üres, tehát Jézus holteste nem került elő. Aztán ugyanúgy az evangéliumok leírják, hogy az apostolok oda mennek, és benéznek a sírba, és látják az összetekert leplet. Tehát valami olyasmit látnak, ami eltér attól, ami Lázárnak a feltámasztása. Na most, ha már így szóba hoztam Lázárnak a feltámasztását, akkor szintén az evangéliumok írják le, hogy Jézus három embert támaszt föl, a Naimi ifjút, Jairus lányát és a barátját Lázárt, de az ő feltámadásuk arról szól, hogy visszaszólítja őket ebbe az életbe, és visszakerülnek a saját életükbe, a rendes kerékvágásba, mintha mondjuk valaki egy hosszabb betegség után felgyógyul, és utána folytatódik az élete, tehát ezeknek az embereknek folytatódott az életük egészen a következő halálukig, ugye hiszen újból meghaltak, mert az életük véget ért, vagy öregség, vagy betegség, vagy baleset, vagy akármilyen más egyéb módon, és onnantól kezdve az ő életük véget ért. Jézus már nem így támad föl. Tehát Jézus nem erre az életre támad föl, hanem az örök életre támad föl. Másabb az ő feltámadása, de ezt mindjárt tovább fogom részletezni. Tehát látják az apostolok, hogy itt valami történt, itt valami olyan átmenet történt, például az összetekert leplekből vonnak le egyes teológusok olyan következtetést, hogy azok úgy voltak összetekerve, mint akire rá voltak tekerve, csak az a valaki úgy eltűnt belőle, és akkor a leplek úgy összetekerve, úgy ott maradtak. Tehát üres a sír, ez egy közvetett bizonyíték. Nem bizonyít még önmagában semmit sem, de nézzük meg az apostolok viselkedését. Ugye, hogyha ezt egy ilyen hős történetként, egy ilyen propaganda sztorinak akarnánk beállítani, hiszen mind a mai napig a világban vannak olyan diktátorok, akik propagandát működtetnek, és próbálják az ő istenségüket adott esetben bizonyítani. Mondjuk most ugye gondolhatunk a koreai diktátor, vagy bárki más egyébre, igen, akik egy nagy gépezetet üzemeltetnek azért, hogy őket majdnem mint egy isteni szintre emelje. Nos, ugye akkoriban nem volt ilyen propagandagépezet, tehát mondjuk tétezzük, hogy valaki ezt az egész történetet csak kitalálta és leírta, hát milyennek mutassuk be az apostolokat, hát mutassuk be ilyen eufórikusnak, hogy ugye megtörtént ez a rossz, de aztán a nagy vezér, az aztán mindenkit helyre rakott. Szóval nem erről van szó. Az apostolokat az evangélium csalódottoknak, megkeseredetteknek, és amikor közlik velük a föltámadás hitét, akkor hitetlennek tűnnek. Annyira mélyen megrendítette őket Krisztusnak a kereszthalála, megbotránkoztak a látottakban, annyira mélyen megindította őket az egész, amit Jézus előre meg is mondott, hogy például a színeváltozás akkor is azért mutatta meg magát, hogy ezt a botrányt, amikor majd őt látják szenvedni az apostolai és meghalni, akkor ezt valahogyan könnyebben tudják feldolgozni, vagy hogy mondja Péternek is, hogy a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon, de imádkoztam értetek. És hát ez pont a halállal kapcsolatos események, ami gyakorlatilag ugye Jézus kereszthalál és feltámadása között nem egészen 3 nap telt el. Ettől függetlenül az apostolokra ilyen mély hatást, csalódottak, megkeseredettek, nem hisznek az asszonyoknak, akik feltámadásról beszélnek, női locsogásnak, fecsegésnek gondolják. Jézus még a feltámadás után szemükre is veti, hogy ó, ti késedelmes hitűek. De aztán ugye elkezdenek az apostolok is folyamatosan hinni, folyamatosan felfogják, hogy semmi más dolog nem történhetett, mint az, hogy Jézus feltámadta halálból, de akkor még mindig nem mondtam el, hogy mi a feltámadás. Mert ugye azt mondtam, hogy nem úgy támad föl Jézus, ahogyan azok, akiket ő feltámasztott, hanem egészen másképp. Az ő feltámadásában az anyag megdicsőült. Tehát az anyagvilág ebből az állapotából, ahogyan most van, eljutott egy megdicsőült állapotba, ahol Jézus feltámadt teste már teljes mértékben az Atya isteni uralm alá tartozik, nem ennek a fizikai világnak a törvényei alá. Na most ezt bizonyítják azt, hogy Jézus egy olyan terembe tud megjelenni, ahol zárva vannak az ajtók. Eddig még azt mondanánk, hogy hát jó, hát egy kísértet, vagy mit tudom én, valami anyagtalan dolog, de megfoghatják őt, sőt, együtt is eszik velük. Tehát miután a bezárt teremben, ahol az apostolok félelmükben magukra zárták az ajtót, Jézus megjelent. És azért azt vizsgáljuk meg, hogy Jézus feltámadt teste milyen kapcsolatban van az emberi testével. Hát teljes az egység, ugyanis Jézus feltámadt teste hordozza a kereszthalálnak a jeleit. Ugye pont ezt követeli Tamás apostol, hogyha csak nem érintem kezén a sebb helyeket, vagy az oldalán, akkor én nem hiszem. Tehát Jézusnak az a teste támad föl, amelyik meghalt, tehát nem egy csere, akkor ezt eltüntetjük, jöjjön egy másik, hanem az a test alakult át, megdicsült anyaggá, tehát nem egy másik, nem egy új, hanem az ő saját teste támad föl, és jutott el a megdicsőülésnek az állapotában. Na most ugye ilyen, hogy a fizikai törvények nem vonatkoznak rá, nem csak az árt ajtó, hanem a távolság sem úr fölötte, akárhol vannak a tanítványai, akár egyszerre 500-nak is meg tud jelenni. Tehát minden, ami a fizikának ellent mond, ugye az, hogy egy dolog egyszerre két helyen nem tud lenni, meg az, hogy A pontból valami B pontba jusson, az mindig egy T időbe telik, akár mekkora is a sebesség, az abszolút sebesség itt ebben a világban, a fénysebesség, annál gyorsabbat nem találtak még, tehát teljesen ki van véve a fizikai világ állapotából, de ez sem kényszer, tehát Jézus együtt étkezik az apostolokkal, tehát tapintható, együtt étkezik velük, hallható, látható, fizikailag jelenlévő, testben jelenlévő, feltámadt valaki. Na most ez az, ami magában a feltámadásban megtörténik. És akkor ugye mondhatjuk azt, hogy jó, ez mind nagyon szép, meg nagyon jó, azon kívül meg mi közünk ehhez. Nos, az, hogy Jézus konkrétan ezt nekünk, mint egy győzelmet hozta el. Tehát Jézus azoknak, akik hisznek benne, azoknak a feltámadást oda akarja ajándékozni, vagyis azokat fel akarja támasztani Jézus Krisztus. Egy kicsit még térjünk vissza, hogy ki is támasztotta föl Jézus Krisztust. Egész konkrétan a Szent Háromság mind a három személye meg van említve Jézus feltámadásában, a Szentírás különböző szakaszaiban, tehát hogy a Szentlélek életre keltette, megelevenítette Jézus testét. Ugye a Fiú Isten legnagyobb csodája, hogy feltámadtam, tehát én támadtam föl, azt a fiú mondja magáról. Aztán, hogy az Atya majd feltámaszt engem. Tehát a Szent Háromság mindhárom személye részt vett abban, hogy Jézus emberségének az emberi teste feltámadt. No, azt hiszem, minket jobbára inkább az fog érdekelni, hogy mi vajon, hogyan és miképpen támadunk fel, és hogy mire alapozzuk azt, hogy egyáltalán az emberben meg fog történni az, hogy a teste átalakul a megdicsült testé. Ha Jézus történetét nézzük, akkor többfajta szereplő van, például az apostolok. És az apostolok sem kitalált személyek, mert ők szépen meghaltak, és a sírjuk konkrét helyeken vannak. Tehát konkrétan tudjuk, hogy Szent Péter sírja itt van. Ott abban a sírban fekszik Szent Péter, vagy ami maradt belőle. Szerintem az apostolok többségének tudjuk, hogy kinek hol van a holtteste. De majdnem mindenkinek megvan a holtteste, kívül egy valakit, és ő a boldogságos Szűz Mária, akinek az élete végén ugyanúgy a Szentlélek Úristen, ugye a Fiúisten és az Atyaisten testben fölvette a mennybe. És amíg vétetett fel a mennyben, természetesen az az átalakulás, hogy az ő teste átalakult a megdicsült testé, az végbe ment. Most ugye ehhez képest a mi történetünk egy kicsit szomorúbbnak tűnik, bár itt is azért még van egy kiskapu, mert ugye mi elméletileg meg fogjuk ízlelni a halált. Nem is az a lényeg, hogy elfogadjuk-e a halál tényét, vagy nem fogadjuk-e a halál tényét, vagy hogyan, vagy mikor a saját halálunk tényét, de statisztikailag számolhatunk vele, hogyha ez a többi emberrel megtörténik, akik ugyanúgy néznek ki, mint én, akkor adott esetben ez velem is megtörténhet. Tehát nekünk pillanatnyilag ugye úgy néz ki, hogy meg kell ízlelnünk a halált, vagyis hogy szépen meg fogunk halni, szépen el leszünk temetve, aztán majd valamikor, de hogy mikor, meg hogyan fel fogunk támadni. De most ahhoz, hogy ezt megválaszoljam, ahhoz el kell mondanom, hogy nem mindenkinek ez a sorsa. És akkor na, akkor hol lehet ilyen kivételes jegyeket venni? Sehol sem. Ugyanis, mint tudjuk, ezt is Jézus mondta, hogy a világ egyszer véget fog érni. Lehet, hogy 5 perc múlva, lehet, hogy 1 perc múlva, lehet, hogy 10 000 év múlva, lehet, hogy 1000 év múlva, nem tudjuk mikor, de egyszer a világnak vége lesz. És amikor a világnak vége lesz, abban a pillanatban a Földön élő emberek, akik akkor még a Földön élnek, a testük egy szempillantás alatt át fog alakulni a feltámadt testé. Tehát nem fog minden ember olyan értelemben meghalni, mint ahogy mi meghalunk, hanem egyik pillanatra a másikra föltámadunk. No, a következő kérdés az, hogy kik támadnak föl, mert ugye azt mondtam az előbb, és ez egy kis félreérthetőségre adhat okot, hogy az Úr Jézus Krisztus fel akarja támasztani a benne hívőket. Tehát akkor akik nem hisznek benne, nem fognak föltámadni. Ez nem igaz. Az égvilágon mindenki föl fog támadni, csak van, akinek ez jó dolog lesz, van, akinek meg rossz dolog lesz, mert akik Jézushoz tartoznak, azok feltámadnak az örök boldogságra. Tehát amit addig, mert ugye mi történik addig a lelkünkkel, hát a lelkünk addig, amíg nem támadunk föl, addig 3 különböző helyen lehet, ugye mondjuk a halálunk pillanatában elválik a testünktől a lelkünk, és külön ítéletben lesz részünk, vagyis Isten ítéletet mond fölöttünk. Ezt is egy kicsit óvatosan kezeljük, mert lehet, hogy szembe találjuk magunkat Istennel, és mi magunk mondunk saját magunk fölött ítéletet abban a tudatban, hogy aki előtt állunk, az objektíven lát, mert minden tettünknél jelen volt. Mint egy én osztályzom magam, hogy látva, hogy na ez a helyzet. Tehát nincs értelme elkezdeni magyarázkodni, hogy de az úgy volt, hogy jó, ott voltam, tudom. Most egy ilyen bíró előtt számot adni az egész életről, egyértelműen meg fogjuk tudni Jézus előtt mondani, mert Jézus Krisztussal fogjuk szembe találni magunkat, hogy azonnal mehetünk a mennyországban, még tisztulnunk kell szenvedések által, hogy a mennyországba jussunk, vagy egyáltalán nem mehetünk oda. Most az egyáltalán nem mehetünk oda, azt hívják pokolnak, a még tisztulnunk kell, azt hívják tisztítóhelynek, a mehetünk egyből a mennyországot, meg hívjuk az üdvösségnek. Tehát eljutottunk odáig, hogy meghaltunk, és a lelkünk van valahol, és a feltámadáskor, akik üdvözülnek, ugye elfejtettem mondani, hogy a feltámadásban megszűnik a tisztítóhely. Akik a földön éltek még az utolsó órában, az utolsó ítélet, a végítélet pillanatában, azok biztos, hogy nem kerülnek a tisztítóhelyre, mert nem lesz tisztítóhely már a világ végén. Ott már csak a mennyország van, vagy a pokol. Tehát aki föltámad a kárhozatra, az nem csak lélekben, hanem testben is fog szenvedni. Aki föltámad az üdvösségre, az nem csak lélekben, hanem testben is fog örvendezni. No, aztán vannak ilyen kis problémák, hogy nem tudjuk fölfogni a feltámadást, hogy az hogyan lesz. Vannak ilyen nagyon vicces elképzelések, hogy akkor ugye ott elkezd majd ott a temető csörömpölni, és akkor ott az emberek így a cupákokat adják egyik a másiknak, hogy akkor ez most a tiéd volt, vagy az enyém, vagy akkor az hogyan, és akkor ezzel azért nagyon sok probléma van ezzel az elképzeléssel, ugye nem ez lesz. Ugyanis a föltámadást megelőzi még valami, amire a Szentírás így fogalmaz, hogy az elemek a nagy hőségben felbomlanak, és ezt ugye lehet úgy is fordítani, és úgy is helyes a fordítás, hogy az elemek miközben hőség fejlődik, felbomlanak. Tehát ez konkrétan a magfúziónak, vagy a maghasadásnak, vagy a fúziónak a leírása. A lényeg az, hogy ez az anyagi világ teljes mértékben megszűnik. Tehát nem lesz abban a formában, ahogyan most van. De mégis saját testünket fogjuk visszakapni. Nem is igazán kell ezt értenünk, azt konkrétan tudjuk, hogy Isten, aki testet alkotott nekünk, neki van olyan hatalma, hogy visszaadja a saját testünket. Tehát a feltámadásban én nem Piri néniként fogok feltámadni, hanem Bognár Istvánként, és azt fogom mondani, hogy igen, ez az én testem, amire már ugyanúgy érvénytelen lesz a fizika törvénye, mert csak azért is, mert nem is lesz ez az anyagi világ ezekkel a fizikai törvényekkel, tehát nem is tud érvényes lenni rá, teljes mértékben már ugye a következő világ lesz, amiben a feltámadás ugye teljessé válik, vagy az a dicsőség, amit Isten nekünk akar adni, mert végülis az örökké valóságban az ő dicsőségét akarja megosztani velünk, és ugye a Jelenések könyvében itt az utó szavak között szerepel az, hogy íme újjá teremtek mindent, tehát nem kizárt, hogy az örök létünk egy új teremtésben való aktív részvételt jelent majd, ugye Istennel együtt, aki a teremtő Isten, és aki minket maga mellé fogad, vagyis hát végülis mindig is szeretett bennünket, és akit ugye szeretünk, azt a saját közelünkbe akarjuk tudni. Nagyjából ugye ez a feltámadásnak a menete, vagyis így jutunk el abba a dicsőségbe, amit Isten nekünk akart adni. De most még azért el kell mondanunk valamit, tehát még egy fontos dolgot, ugye, hogy hol van Krisztus feltámadt teste. Most ugye akkor azt mondjuk, hogyha föltámadt, hogyha van egy feltámadt test, akkor hol van? Hát így ezt tudjuk, hogy 40 napig még a feltámadása után itt élt a Földön, majd volt egy esemény, a mennybe menetel, amikor elhagyta ezt a világot, és fölment az Atyához. Egy kicsit úgy tűnik nekem, hogy számunkra egy ilyen demonstráció, hogy most nem az én feltámadt testem jelenléte, emberi alakban való jelenléte a lényeg, hanem akit majd küldök rá 10 napra a Szentlélek Úristen, akinek az erejéből majd az én feltámadt testemet megjelenítitek a kenyér színében. Tehát mi katolikus keresztények azt hisszük, hogy a Szent Misében a kenyér lényege átváltozik Jézus feltámadt testévé, tehát úgy tekintünk arra a kenyére, mint a feltámadt testre, és amikor azt vesszük magunkhoz, akkor a mi testünk is ezáltal átalakul a feltámadás dicsőségére. Tehát nem az, hogy a testem egy x százalékban, hogyha eleget veszek magamhoz belőle, átalakul teljes mértékben, nem, hanem ugye ez egy lelki átalakulás, amit majd követni fog egy fizikai átalakulás. Na most, mi egészen biztos, hogy a feltámadt testünk tökéletesen engedelmeskedik a lelkünknek. Ezeket megint nem kitaláljuk, hanem ezeket a következtetésként levonjuk, ugyanis Jézus a feltámadása után hol olyan alakban jelent meg a tanítványoknak, hogy felismerhették őt, hol olyan alakban, hogy ismerős volt, tehát amikor Jézus feltámadásán megjelenik az apostoloknak, akkor úgy jelenik meg, hogy egyértelműen fölismerik benne Jézust. Tamás is, amikor megérint az oldalt, egyértelműen felismeri Jézust. De amikor pár nap múlva valamelyiknek az a zseniális ötlete támad, hogy elmegyünk halászni, és Jézus ott van a tó partján, és ugye nem fogtak semmit, és mondja, hogy gyerekeim, vessétek ki a hálót, a másik oldalon is kivetik, és nagyon sok halat fognak, és akkor ugye János apostol odasúgja, hogy az Úr az. Tehát úgy, hogy látótávolságon belül van, fölismerhető, de mégsem. Aztán az Emmauszi tanítványok meg nem ismerik föl. Tehát a tanítványok, akik rendszeresen látták, tehát ez olyan, mintha én bennem olyan változás menne végbe 3 nap alatt, hogy nem ismernének meg. Végbe mehet, csak ugye általában azok valamilyen tragédiák szoktak lenni, de itt nem tragédia történt, tehát Jézusnak a teste már tökéletesen engedelmeskedik a lelkinek, meg tud úgy is jelenni, hogy fölismerik, meg tud úgy is jelenni, hogy nem. Következő, mi van a fogyatékosságokkal? Tehát vakon született valaki, és eljön a föltámadás. Vagy levitte a kezemet a valami, vagy kisenőt, vagy nem tudom. Tehát erre is válaszol a Szentírás, mégpedig Szent Pál, hogy romlásban vétetett el, és teljességben támad föl. Tehát a feltámadt test minden hiba nélkül való lesz, és mindazt az eredeti koncepciót hordozni fogja, ami az ember testével kapcsolatos. Tehát ami egy épp testtel, a teljes emberi testtel elképzelt. Na, egy kicsit menjünk tovább. Talán ugye lehet, hogy ez a kérdés a nőket jobban fog érdekelni, hogy mennyire leszünk szépek. Vagyis, hogy mi lesz a szépségünknek az alapja. A feltámadt test tökéletesen tükrözi az emberi léleknek a szépségét. Na most, mivel nem leszünk akkor már az anyagi világ a hatásának kitéve, ezért nem lesz szükségünk anyagcserére. Mi a létezésünket, a biológiai létezésünket az anyagvilággal való kapcsolattartásból tartjuk fönn, tehát levegőt veszünk, vizet iszunk, tápanyagot veszünk föl, tehát így tartjuk fönn a testünket, ráadásul csak és kizárólag az, ami táplál minket, az valaha élt. Tehát csak élő dolgot tudunk megenni. Most a víz az nem él, de hát a víz nem táplál bennünket, a só sem táplál bennünket. Az élet csak az élet által tud létezni. Az örökkévalóságban, a feltámadásban az atyából merítjük a létünket, ezért nem lesz rá szükségünk. Például föltehetjük ezt a kérdést, hogy ehetünk-e a mennyországba. Hát ugye erre is konkrétan Jézus a példa, aki együtt eszik az apostolaival, na nem azért, mert megéhezett a nagy feltámadásban, hanem azért, mert bizonyítani akarja, hogy ő húsvér ember. Tehát ezért étkezik velük együtt, adnak neki ennivalót, hogy lássák, mert ez egy teljesen emberi dolog. Azon kívül az étkezés kifejez egy ilyen nagyon sajátságos közösséget, tehát akikkel együtt étkezünk, azokkal, ha más nem, munkatársi kapcsolatban vagyunk, tehát az egy közösségnek a kifejeződése, az étkezés. Tehát akár ehetünk is, de nem lesz szükségünk rá. És ugye, mivel itt a Földön ez egy nagyon fontos kérdés, és erre is kapunk választ, hogy hogyan lesz a nemiségünk például. Én férfi vagyok itt a Földön, ő nő itt a Földön, akkor ez egy ilyen semleges neműek leszünk, vagy hogyan? De hát akkor az nem az én testem, az meg nem az ő teste. Nem, teljes mértékben a testünk lesz. Ellenben, mint mondtam, semmilyen kényszer alatt nem lesz a testünk, tehát nem lesz a testünk az ösztön kényszer alatt sem. Mert a boldogság az teljesen tökéletes lesz. De erre mondja Jézus azt, amikor fölteszik neki a kérdést ugye a feltámadással kapcsolatban, ugye szadduceusok, hogy volt egy ember, akinek volt egy felesége, meghalt az ember, és ugye akkor egy olyan törvény volt, hogy akkor a fiú testvéreknek kellett utódról gondoskodni, és szépen mindenkinek a felesége volt ez a történetbeli hölgy, majd akkor a feltámadáskor kinek lesz a felesége, és erre válaszolja Jézus, hogy akik eljutnak az üdvösségre, azok már nem fognak házasodni, nem lesz az ösztönkényszer, mert itt a Földön az emberiség fennmaradása miatt van ez, de az üdvösség állapotában nem fognak gyermekek születni, újabb gyermekek születni, mert nem ebben az állapotban leszünk. Tehát a számunk adott lesz, és így lesz teljes az életünk. Fontos kérdés, hogy hogyan lesznek a házaspárok oda át. Ugye ez is egy ilyen kérdés, amire érdemes választ adni. A válasz erre az, hogy akihez itt a Földön szeretetben közel voltunk, azokhoz természetesen az örök üdvösségben is közel leszünk. Feltéve ők is üdvözültek, meg mi is, de hát valószínűleg igen. Ugye ebben remélünk. Tehát teljesen természetes igény, hogy azokkal együtt éljük át közösen azt az örömöt és azt a boldogságot, amit Isten a feltámadással ajándékozni akar nekünk.
Kedves hallgatóink! A feltámadásról, Bognár István gutorföldi plébános gondolatait hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Balogh Gyula, Gyöngyös felsővárosi plébános hivatás történetét ismerhetik meg. A riporter Pap Ildikó.
Azt szokták mondani, hogy nem feltétlenül jó az, hogyha egy-egy mozaik vagy puzzle darabot kiragadunk egy egész képből, mert az nem mindig tükrözi az egész képnek a lényegét. Én most mégis ezt teszem, Gyula atya, amikor ezt a beszélgetést elindítom. A te életedből egy apró kicsi mozaik darabkát szeretnék most itt megemlíteni, amiben úgy gondolom, hogy benne van mindaz, ahogyan én téged látlak emberként, lelkipásztorként. Ez a történet még az ózdi plébános éveidhez kötődik. Az akkori sekrestyésed mesélte, ugye? Egy plébános meg egy sekrestyés elég szoros kapcsolatban szokott lenni egymással, sok mindenről beszélgetnek, és hát szóba került az is, hogy kellene már egy új cipőt venni. A régi is, lyukas is, befolyik rajta a víz, a plébánosnak a cipője. Úgyhogy vettél egy új cipőt, büszkén mutattad a sekrestyésnek, hogy lám-lám, itt van ez az új, és milyen jó. Aztán eltelt egy-két hét, és újra a kopott régi cipő volt a lábadon. És megkérdezte a sekrestyés, hogy hát Gyula atya, hol van az új cipő? És valami olyasmit válaszoltál erre, hogy tudod, Józsi, másnak sokkal nagyobb szüksége volt erre a cipőre. Ez az a kis történet, ami úgy gondolom, hogy hűen tükrözi azt, ahogyan te a papságodat, függetlenül beosztásoktól, rangoktól, akár elismerésektől élted az elmúlt évtizedekben. Ez a kis történet, amiben benne van az ember szereteted, benne van a másokra való odafigyelésed, az, hogy valóban életté kell váltani a Jóistennek a szeretetét, ezt te még gyermekkorból, a családodból hozod? Mi az, ami megosztható a családodról?
Nem mondom, hogy szegény családból származok, mert édesanyám mindig mondta, fiaim, amíg van egy falat kenyér, addig nem vagyunk szegények. Tehát az mindig megvolt, még több is jutott. Szóval az ő életükbe azért láttam. Tehát nálunk etnikumnál nincs a falu a mai napig sem, de mindig megjelent úgynevezett etelnéni, aki minden héten jött, és csak annyit mondott, édesem, Irénkém, van valamit. És édesanyám adott. Édesanyám is ilyen lelkületű volt, csak azért megjegyezte, mint férfi, hogy te figyelj, az, hogy már ez a etelnéni már kétszer járt a héten nálunk. Azt mondja, jó, majd a Jóisten megadja nekünk. És anyám mindig ebben élt, még a papám is fölvette ezt a ritmust, és hagyta is, hogy a etelnéni kapjon. Még volt egy nagyon szép szokásunk, az egész falué volt ez a szokás, hogy a Szent Antal szobor előtt mindig nyitva volt a templom, kis falu volt akkor, és volt egy üres asztal a Szent Antal szobor előtt. És ott mindig vittek kenyeret. Valaki oda tett egy kenyeret, és más nem vitt el, csak az, akinek kellett. Én titokban tudtuk, hogy ki az, aki elviszi. Nem volt szociális háló, meg ilyesmi, tehát ő tényleg rászorult. És többször volt édesanyám, amikor kisütötte a kenyeret, még akkor háznál sütöttünk, hogy kisfiam, szaladj már el. Egy ilyen cipó nagyságú volt az egész, és lehet, hogy ott maradt úgy a lelkembe ez a dolog, hogy a Jóisten megőrizte ezt a szociális érzéket bennem. És akkor nem egyszer én vittem el a Szent Antal szoborhoz a kenyeret, és tettem le. Na tehát én már erre nem emlékeztem, amit te elmondtál nekem, de köszönöm szépen.
De volt egy ilyen történet. Igen. A Jóistennel való kapcsolatod is gyermekkorból származik, onnét indul?
Igen, tehát vallásosak voltak, szüleim együtt gyakoroltuk a keresztény életet, ott az vasárnap szent volt, és mindnyájan fiúk vagyunk, tehát lány nem született, engem annak vált édesanyám, de nem az.
Hányan vagytok testvérek?
Négyen, még ők élnek, szüleink már nem élnek. Az természetes volt, hogy bátyáim is minisztráltak, ők idő után kikoptak, kamaszok lettek, én is minisztráltam, és a vallásos lelkület az ott volt. Tehát éppen másnak is olyan napokban mondtam, hogy én nem úgy láttam apámat, hogy elment húsvétkő időbe gyónni, ő a tehette havonta. És ami példa volt előttem, az, hogy ő letérdelt a gyóntatószék előtt, és úgy készült, még ott a sorba várt, tehát hogy nagyon, tehát úgy havonta meggyont a család, úgyhogy az egy ünnep volt, a hónap első vasárnapja együtt ebédeltünk, és utána sokszor jutott eszembe, olvastam Márton Áronnak egy följegyzését, hogy amikor bevonul, nem tudom, jubileum, püspökségében ünnepelt valami jubileumot, vonul be a templomba, és a szülei még éltek, és ajándékba vittek neki egy szülői házról egy makettet. Megállt a püspök Márton Áron, és azt mondta, hogy na ez az a ház, ahol én megismertem Istent, ez az a ház, ahol mindig hallottam, hogy van valaki fölöttünk, itt tanultam meg a munka becsületét, és folytatta tovább Márton Áron, és akkor úgy rácsodálkoztam Márton szavain, hogy valami hasonlót én is találtam gyerekkoromban már otthon.
Te is így nézel akkor a besenyszögi házra, megvan még a házatok?
Eladtuk már. Nincs meg, hát megvan a ház maga, megvettél valaset. Hát egyszerű 60-as években épült ilyen kockaház volt, és tesóim kaptak házat, vagy építettek, kispórolták, összekeresték, úgyhogy a család összefogott. Én nem mondogatta sose édesanyám, meg édesapám, hogy legyél pap. Minisztráltam naponta kétszer, és volt esti mise, nem csak én voltam, akkor volt 20 minisztrás, fiú, sok fiú. Templom körül is, talán ebből nőtt ki az, hogy most jelenleg még vagyunk négyen. Ernő már meghalt zajszernő, de öten voltunk még, akik papnak készül, egy mi papnak készül.
20 minisztráns fiúból 5 pap lett.
Igen, lett, mondja, Ernő már meghalt.
Abban még az időben.
Azt is összeszámoltam most, hogy készültem veletek való beszélgetésre, hogy, vagy hogy megosztom az életemet, hogy Isten mindig úgy szeretett, hogy mindenhol támadt papi hivatás. Tehát összeszámoltam, 10 hivatás mögött voltam ott, mint plébános vagy lelkipásztor.
Na, végignézzük ezt az életutat. Úgyhogy azt mondod, hogy az alapokat, azokat megkaptad a szüleidtől, láttad azt a nagyon mély hitet, ami...
A család ima is nagyon erős volt. Tehát azt, ha otthon voltunk, akkor mindenki ott imádkozott, ha nem, akkor aki otthon volt. Tehát föl sem fogtam talán, amikor kicsi voltam, még csak nagyon viharos idő volt, és édesanyám elővette a szentelgyertyát, ezt mellett, hogy ma már megmosolyognák, letette a földre, leültünk, és akik ott voltunk, imádkozunk most apátokért, mert ő most kaszál. Akkor még nem volt TS. Tehát ezek akkor talán föl se fogtuk, csak most, amikor az ember már lelkipásztorkodásban van, még most látja a családoknak a...
Hogy ziláltságát.
Zilesz, igen. Hogy mit is kaptam én ajándékból.
A papi hivatás gondolata az mikor kezdett érlelődni benned?
Lehet, hogy csak mozaik kockákat tudok említeni, ami utólag állt össze, hogy ez a papi hivatás felé vitt. Egyrészt szeretem minisztrálni, még ami a minisztráláshoz hozzátartozott, akkor még hagyományos kis falu volt, betlehemezni jártunk karácsony előtt, örömmel voltunk ott, reggel 6:30 volt az első mise, hát ma kérdez még egy gyereket, hogy föl kell 6:30, hogy elmenjen a templomba. Ez is ott volt. Utána az egyik káplán atya kezdett úgy velünk foglalkozni, hogy tanított harmóniumozni, mert kántor meghalt, és a nagyobb fiúk, akik ott minisztráltunk, és egyszer csak úgy elejtette, hogy közeledtem a 8. felé, hogy nem jó lenne esetleg egyháziskolába menni. Mert még addig nem volt senki a falunkból egyháziskolába. Megszólított, így kerültem a piaristákhoz, a Kecskemétre. Ott is éltem a diák éveimet, ott is szerettem misére menni, tehát reggel leengedtek a reggeli stúdium alatt, ha valaki szent misére ment. Ott volt egy nagyon jó lelki atyám, a Szolyköldön, aki káplánként volt a piarista templomban, de a piarista végzettségű tanár volt. Ő hozzájártam rendszeresen gyónni, ezt megőriztem. És amikor úgy vége felé jártam a gimnáziumnak, akkor összefutottam egy atyával, aki ott volt kisegíteni szülőfalomban nyáron is. És emlékszem, hogy egy ilyen tanácsot adott, hogy lehet, hogy többet kéne imádkozni, és akkor kialakult bennem, hogy kimenőről a piaristáknál, negyedikes voltam akkor, egy 2 percre betérdelni a templomba is, útmutatást kérni, hogy mit akar. De ebben valószínűleg vele segített a 2 év katonaság is, mert utána elvittek a szeminárium elején rögtön, és 2 évig. Ott még láttam már az életet. Sok jó emberrel is találkoztam, ott lentibe voltam. Meg találkoztam olyanokkal is, akik talán kisiklott az életük, és talán már abból vissza akartak fordulni, amikor tudták, hogy teológusok vagyunk, voltunk ott 2 abban a században, és elkezdtek kérdezgetni. Ilyen spontán leültünk is. Akkor már úgy erősödött bennem, hogy na hát ez egy életre szólóan is, az ember kikerül, találkozhat ilyen emberekkel, vagy talán ez kellene, hogy jelentsenek az emberek, hogy közelebb vigyem őket Jézushoz.
A szeminárium éveire hogyan emlékszel vissza?
Hát az nagyon különleges volt. Csak azért is, hogy a gyakorlati lelkipásztorodás mindig érdekelt, és lehet, hogy abból olvastam legtöbbet. Teológia is, szeretem a teológiát is. De ott az első évben a lelki vezetőnk Feri atya volt Tomka. Ott sokan voltunk, hála Istennek, és akkor felsőbbeknek Váradi atya volt a prefektusa, az elsőseknek csak a Feri atya. Ő mint fegyelmi előjárós idézőjelbe, mert azért csak ők összehangoltak a tanáratyák, és a lelki vezető is volt, és ott találkoztam először, amikor az ember úgy kutatott, hogy hogyan lenne minél gazdagabb az Istennel való kapcsolatom. Nem is azt mondanám, hogy rögtön a fokolára, azt sem tudom, mi az, hogy fokolára, zárlat volt, határzárat, nem lehetett behozni. De Feri atya volt kint tanulni, és mindenféle mozgalmat meglátogatott, mint vallásszociológus is. Ő csak ennyit mondott, hogy talán a lelki életünkben segített az igeélés. Ami nem új, hát aki keresztény, katolikus Bibliát ismeri, az mindenki tudja, hogy élni kéne az Isten igéjét, de hogy megélni a napi eseményekben. Akár ott egymás között a kispapok felé a szeretetet. Vagy a szeretetnek azt a módját is kipróbálni, ami a legnagyobb aszkézés mindig, ha meg kell halni a testvérért. És ez nagyon szépen úgy, ez a Szentléleknek a dolga volt, hogy nem egyedül voltam, már többen is voltak, akik ugyanezt próbálták úgy megélni a lelki életükben, és mindig adódott egy ilyen váratlan pillanat, emlékszem, hogyha mondhatom.
Persze,
egy ilyen vizsgálőti napon az ember mindig izgul, hogy hányat nem nézett még át, és emlékszem, Veres Árpád atya szólt, hogy le kéne hordani a krumplit, mert meghozták Szabolcsból a pincébe. Nos, ez délután 4-5 óra felé, és hát miután már lelki programok vannak, már tanulásra sincs idő, és még talán volt vagy két-három tétel, és ezt Isten csodájának éreztem, hogy itt jön a hiszek a szeretet erejében, tehát, hogy Isten a szeretet, és akkor lementünk benne, hát olyankor már mindenki izgul, és legtöbb azt mondják, nem, mert vizsgai időszak van. De az bevállalva lemenne, és emlékszem, hogy ha jó Isten, amikor másnap kihúztam a tételt, hát az első részéből húztam, amit már tudtam, már megtanultam. Tehát az utolsó két-három tételt, abból is tudtam volna valamit, mivel átnéztem, de még arra akartam időt szánni, és itt is jelzést kaptam Istentől, hogy az igének, meg a Szentírásnak én ereje volt. És ott jött ez, hogy mit a szemináriumi évek, hogy akkor már behatolt a kis közösségeknek a szelleme a szemináriumban. Nyáron már sok-sok élményt szereztünk, és ott elkezdtünk, ilyen ima csoportok születtek meg. Ez nem csak a Fokolár, hát nem, még Fokolárt nem is nagyon akarnám mondani, mert annyira csak az igeélés volt, hogy mit jelent, ha éljük az evangéliumot, hát a Spiri atya, Kovács Püspök atya volt, és ő is punktázott, elmékedett, és hogy ne annyi legyen csak, hogy szép gondolatokat mondom, hogy hogy váltom életre? Úgyhogy én nagyon sokszor összhangba hoztam az akkori napi igét, amit még külön választottam magamnak, meg a Püspök atyának a gondolatait, és nagyon gazdag napokat hozott. És ennek a kiserélése az az érdekes a Fokolár lelkiségben is, hogy nekem mit adott az Isten igéje, és mondjuk neked mit adott. És ezt megosztani.
Megosztani egymással.
A közösségi lelkiségnek ez a titka. Nem negatív értelemben mondom most a kifejezést, mert van az individualista kereszténység, nagy bőjtben is így vagyunk, hogy bőjtölök, nem eszem, nem nézek tévét, ez jó dolog, de a pozitív az kész is pedig, hogy elkezdek szeretni. És szeretetből élem a bőjtöt is.
Hát igen, nem csak a lemondás, hanem a jó cselekedetek ugyanúgy hozzátartoznak a jók.
Igen, és ez egy nagy lépés jelentett, hogy közösen néhányan voltunk, hogy na, szálljunk rá időt vacsora után, amikor van ott a punktáig, még egy jó fél óra is, osszuk meg. Na, itt kezdtem megsejteni, ami majd később azonosult be, hogy a Fokolár lelkiség innen, ez volt a második lépés. A közösségi lelkiség, meg a egyháznak a szíve, lelke, a közösség. A pünkösdi esemény példásan mondja, hogy ott nem csak a apostolok kapták meg a szentleket, ott voltak a világiak, meg akik Jézus körül csoportosultak, és azt jelenti, hogy ma az egyházat így képzeli el az egyház tanítása, hogy közösség is, és közösségbe kaphatnánk sok-sok kegyelmet. Én mindig szoktam mondani, vasárnap nem is, nem az, hogy kötelező, meg alá kell írni. Ez csak egy adminisztrációs dolog. Lehet, hogy van, ahol nevelő hatással is van a gyerekekre. De az, hogyha örömtől tel, hogy együtt imádkoztatom, megéletem azt az egységet, amit pünköskor. Egyrészt az igén keresztül tanít, ott van az eukarisztikus Jézus, aki egyét tud tenni bennünket. Ezt most kezdjük fölfedezni a egyházon belül is. Na és ez vezetett utána nyilván a papi évemben is, hogy bárhová kerültem, amennyire jobban megismertem a mozgalmat, az mindig segített, hogy fölfedezzek, mi az egyháznak a gazdagságát is. Egy mozgalom se maga erejéből született. Egyházban mindenhol ott, mindig ott vannak ezek a kincsek. Bármelyik mozgalmat lehetne most említeni. És így láttam meg én is ebbe, hogy amikor már lehetett a határokon túljutni, akkor már az ember forrásokhoz is eljutott, és megismert az ember, hogy ez a, hogy mondjam, nekem ez adott egy nagy kincset, amikor papokká váltunk, hogy ezt vigyük tovább, amit a szemináriumban éltünk, az legyen a szabad napunk közös, legyen a nyaralásunk közös, de azzal a Jézussal, aki benned is működik, és bennem is működik. Mert a kölcsönös szeretetben. És ez teremt meg egy új papságot, ami sok-sok olyan hibától megóv, amiben ha egyedül vagyok, és nincs társam, akkor lehet, hogy megingok, vagy ha nem is ingok meg, akkor nincs annyi öröm bennünk. És amikor köztünk van, Jézus, mert ezt jelenti, hogy köztünk van, te benned is működik, én bennem is működik, és ez köztünk van, és ha én most sem csinálok nagy reklámot a mozgalomban, nem tagadom, most már nyíltan lehet róla beszélni, de nem, a szeretetre mindenkit meghívok, meg arra is, hogy a kölcsönös szeretetre is. De munkatársakkal szoktunk beszélni, hogy nem az a lényeg, hogy van egy kávézónk, meg van egy kincstárunk, hanem aki jön, kivel találkozik. A kincstári tárgyakkal, vagy pedig a szeretettel. Ebben nagyon együtt vagyunk, és nem tagjai mozgalomnak. De én bennem, az én szívem ezzel van tele, hogy csak így érdemes paposkodni, és itt tényleg a papi közösség az egy óriási segítség, és hogy mondjam, a vágy ott van minden papban. Most adottam egy továbbképzést a Debreceni Egyház megyébe, fiatal papoknak ígált az utolsó 10 évbe. Hát olyan erősen ott volt bennük, hogy csak azok voltak, akik jól is ismerik egymást, a 10 évben szentelődtek, és bátorítottam, hogy ami itt most elindult bennetek, hát fiatal papok vagytok még, de ápoljátok ezt az egymással való kapcsolatot. Örülök, amikor az érsek atya is ezeket mondja. Csak nyilván ez nekem úgy tapasztalatom, hogy csak lelki alapon lehet, miért találkozunk. Van abban játék minden, tehát a nyaralás alatt, két hét alatt. És ez a szemináriumban érintett meg, majd később nyilván, hogy akkor bekerültem a papságban, csak így tudtam elképzelni.
De ezt a szeretetet, ezt a közösséget, ezt nem csak a papsággal együtt a papoknak egymással lehet megélni, hanem ez az a jó, hogyha ezt kifelé is, na a hívek felé meg lehet élni.
Ez az óriási kincs, ami az egyház szívébe van, hogy amit mondtam a pünkösről, ott nem csak az apostolok voltak ott. És ezért például a fogal lelkiségben én nagyon rácsodálkoztam az elején, egy óriási lökést adott a pasztoráció, hogy miért foglalkozzak házasokkal. A házasságnak is egy nagy üzenet értéke van, ha az evangéliumot elkezdik élni. Házaspár kapcsolatában is, vagy ifjúság körében is. És hát a fogalmi mozgalomban mondjuk van a Mária Poli, ez a nyári találkozó, ott vegyes. Tehát ott vannak a házasok, a papok, a szerzet, mindenki. Úgyhogy talán ez is egy élmény volt, hogy első ilyen találkozón, amit csak néztem és bámultam, és próbáltam, mint a száraz szívacsa vizet befogadni. Magdeburgban voltam, az NDK-s terület volt még akkor. Ezzel vettünk részt. És ökumenikus is volt, olyan értem, hogy voltak evangélikusok is. Emlékszem, egy csoportbeosztásba kerültem, ahol volt egy német, volt egy olasz, meg volt egy madagaszkári, aki csak ott tanult az egyetemen, NDK-ba, és tudtunk beszélgetni, hogy Krisztus evangélium milyen erős. És az egész találkozónak az üzenetét talán ott nagyon megérintett, és lendületet adott, hogy még jobban mélyedjek el ebbe a lelkiségbe.
Kedves hallgatóink! Balogh Gyula gyöngyös felsővárosi plébánossal Pap Ildikó beszélgetett. A beszélgetést egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.